Na, csapjunk bele akkor. Jó estét kívánok! Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket a Magyar Teozófiai Társulat októberi nyilvános előadásán. Én Szabari János vagyok, a társulat egyik tinédzserkorú tagja. Ezen azt kell érteni, hogy 16. éve vagyok társulati tag, tehát tinédzser. És gyanítom, hogy az érdeklődés, ami elhozta Önöket, az nem a személyemnek szól, hanem feltehetően inkább a témának. Ezeket a nyilvános előadásokat azért tartjuk, rendezzük, hogy megmutassunk egy másfajta, az általánostól kicsit eltérő életszemléletet, világszemléletet, és lehetőséget biztosítsunk azoknak, akiknek ez szimpatikus, hogy egy mélyebben is beláshassák magukat, illetve természetesen, hogyha valaki nagyon tud vele azonosulni, akkor a társulat soraiba is várjuk, hogy segítsen nekünk. Nos, a mai témánk egy abszolút aktuális téma. Ezzel van tele minden tévé, rádió, internet, és hát igencsak felkavarja a, nem csak az ország, de szinte az összes érintett ország közvéleményét. Ahogy megpróbálom megközelíteni ezt a témát, az semmiképpen se a napi politika oldaláról. Azt mondják, hogy historia est magister vitae, tehát a történelem az élet tanítómestere, amennyire lehet történelmi távlatból próbálok közelíteni, beleértve ezen az okkult történelmet is, tehát nem csak a hivatalos történelemkönyvekbe leírt történelemkönyvet. Egyébként ez a kis idézet Leadbeater-nek a Világunk rejtett oldala című könyvből van. Ugye a politikához majdnem minden országban annyi izgalom és szenvedély kapcsolódik, hogy az okkultizmus tanulmányozója legbölcsebben teszi, hogyha lehetőleg nem sokat foglalkozik az egész dologgal. Ugyanis ez az izgalom, ez a szenvedély, ez gátol, akadályoz mindenféle magasabb szellemi megközelítést, gondolkodást, intuíciót. Szóval biztos láttak már tüntetésen résztvevő embereket, 70-80 éves hölgyek, urak, akik önmagukból kifordulva ordítanak, sípolnak, stb. Tehát ilyesmire gondolt Leadbeater. Na most, én nem tudom, hogy önök személy szerint hogyan gondolkodnak, vagy mit éreznek, amikor erre a problémára, ezzel a problémával szembesülnek. Tehát ez a jelenlegi menekült válság, a menekültek óriási tömege naponta, sok ezek, milyen érzések kelnek önökbe? Félelem? Aggodalom? Együttérzés? Rengeteg düh? Jó. Itt van ez a kicsi könyvecske a mester lábainál. Nézzük, mit mond erről a mester a fiatal Krisnamurti tollán keresztül. Ennek a közönségnek nem kell magyarázni, hogy az ember felépítése több részből áll. Szoktunk beszélni az alsó természetről, a személyiségről, a fizikai, asztrális, mentális testről, ezeknek az a jellemzője, hogy ez a halandó rész, ami egy életciklus végén felbomlik. Szoktunk beszélni az egyéniségről, ha úgy tetszik, a felső énről, vagy az egóról, ami az embernek az örök életű része, amely időről időre új testet ölt, új tapasztalatokat szerezni jön. Na most, azt mondja a mester, hogy az asztrális testnek is megvannak a maga kívánságai, tucat számra van ilyen kívánsága, azt követeli, hogy haragudj, hogy éles szavakat használj, hogy féltékenységet érez, hogy pénzre sóvárjok, hogy irigyeld a másét, hogy lehangoltságnak engedd át magad. Mindezt követeli, és még sokkal többet, nem azért, mintha ártalmadra törne, hanem mert kedveli a heves rezgéseket, és szereti azokat folyton változtatni. Te azonban mindebből semmit sem akarsz, ezért különbséget kell tenned saját kívánságaid és asztrális tested kívánságai között. Mit jelent ez valójában? A nagy kérdés mindig az, hogy ki irányítja az életünket, a mindennapjainkat, a cselekedeteinket, az érzelmeinket, a gondolatainkat. A felső örökké való rész, vagy pedig az alsó, a halandó részünk. Mi irányítjuk a testünket, az érzelmeinket, a gondolatainkat, vagy azok irányítanak bennünket. Kimondom, mert erről van szó, nem csak konkrétan ezzel a problémával kapcsolatban, de bármilyen másik emberrel, szituációval, embercsoporttal kapcsolatosan, hogyha más érzéseink vannak, mint a szeretetnek különféle megnyilvánulása, tehát együttérzés, elfogadás, tolerancia, barátság, barátságosság, segítőkészség, stb. Stb. Az mind az alsó énünkből származik, amely szereti az erőteljes rezgéseket, szeret félni, aggódni, depresszióba esni, lelkesedni, és így tovább, és így tovább. Tehát érdemes az embernek néha végig gondolnia azt, hogy valóban az én érzéseim ezek, az én, a felső én érzései, vagy csak az alsó, ugyanolyan, mint a fizikai testnek az éhségérzete, vagy szomjúság érzete. Na most mit gondolnak önök, amikor erről a menekült problémáról gondolkodnak? Végig gondolják, hogy hát Európa iszlamizálódik, magasabb rendű, a keresztény vallással, Úristen, mi lesz? Mi lesz a fehér emberrel, a jól képzett, az jól képzett európai emberrel? Hihetetlen jelzőket lehet olvasni különböző fórumokon, ugye itt ezek a hordák, semmire kellők, írni, olvasni se tudnak, stb. Stb. Mit mond a mester ugyanerről? Arról, hogy mit gondolunk. A mentális tested arra vágyik, hogy büszkén különváltnak tartsa magát, és sokat tartson magáról, keveset másokról. Még ha el is fordítottad a világi dolgokról, egyre megkísérdi, hogy saját előnyét keresse, hogy a mester munkája és a másokon való segítés helyett inkább a saját haladáson való gondolkodásra bírjon. Tehát ez a mentális testünknek a csapdája, hogy sokkal többet gondolunk saját magunkról, mint a mi, és a másik emberről pedig sokkal kevesebbet. Magyarázza már meg nekem valaki, hogy mitől magasabb rendű vallása a kereszténység, mondjuk, mint az iszlám. Hát az biztos, hogy más, de hogy mitől? Én csak úgy végig gondoltam, hogy ugye? Ismeri mindenki. És végig gondoltam azokat, kik azok az emberek, akik így védik a kereszténységet, és hirdetik, hogy na aztán itt aztán Európának annyi, hogy vajon hogy állnak ezekkel a dolgokkal. Nem csak most, és nem csak Magyarországon, meg nem csak a más országokban, de végig gondolva az egész kereszténységnek a történetét, hogy akik védték ezeket, vajon betartották-e? Ez a legegyszerűbb dolog. És mit kiabálunk rá az iszlámra? Hogy ők megbetartják a saját vallásuknak a parancsait? Na hát. Tehát ezek mind a mentális testnek a csapdái, sokkal többet gondolunk magunkról, keveset másokról, és hát azt hiszem ebben a helyzetben is az. Na, nézzük meg egy kicsit a vallásokat, mert ugye itt azért valóban két nagy vallásnak, a kereszténységnek és az iszlámnak a találkozásáról van szó. Ez az ábra a vallások jelenlegi elterjedését mutatja. Ugye szokták mondani, hogy Európában a katolikus kereszténységnek annyi, hát valóban körülbelül ez a terület, illetve Írország hozzá, illetve még Lengyelország, az, ami alapjába véve katolikus keresztény. De hogyha hozzánézzük ezt az egész területet, ugye miért is vajon miért választottak pápát Dél-Amerikából? Illetve aki volt a nagy úgymond ellenfele, az afrikai bíboros, és szokták mondani, hogy ha tömött katedrálisokat akar valaki látni, akkor utazzon Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, esetleg Afrikába, mert Európába a katedrálisokban már csak lassan csak a turisták járnak. De azért ez egy elég jelentős terület. Ehhez hozzájön a kékkel jelzett a reformáció után kialakult különböző ágak, vallások, ugye a hagyományos református, illetve anglikán, illetve a különböző puritán vallások, és Afrikának egy jelentős része is, valamint ez a szín, ez az ortodox kereszténység, ugye kezdve görög, bulgár, román, ukrán, belorusz, illetve orosz, területileg ez sem kicsi. A sárga a buddhizmusnak a különböző irányzatai, illetve ez a narancs szín, ez a hindu. És hát akkor a zöld, az iszlám. Annak a jelenlegi elterjedése. Kétfajta zöldet látunk, a sötét zöld az a szunita, és a világos zöld az pedig a síta. Fogunk róla beszélni, mert nagyon jelentős dolog, hogy mit jelent. Tehát mit jelent az, hogy síta, és mit jelent az, hogy szunita, mert a megértéshez szükség van rá. Itt csak a térkép alapján azt kell mondani, hogy nagyon sok minden érthetővé válik, hogy tudjuk, ha tudjuk azt, hogy a síta országa az Irán, míg a dzsihádisták azok szuniták, és kibékíthetetlen ellenségesség van a két csoport között. És ha az iszlám államnak egyetlen egy szervezet természetes ellensége van, ez pedig az iráni forradalmi gárda, és amikor megnézünk olyanokat, hogy az eddig fekete bárány Irán egyszerre csak kikerül abból az embargóból, vajon mitől, hát ez az oszd meg és uralkodj, ugye, hogy menjetek, kaparjátok ki a gesztenyét. Múlt héten már olvastuk is, vagy hallhattuk is, hogy megjelent az iráni forradalmi gárda a harctéren. Nem, majd az előadás után állunk meg megbeszélni dolgokat, illetve a beszélgetéseken. Minden esetre itt látható, hogy azért vannak olyan területek, ahol keverednek a vallások, és ezek bizony hát jelentős krízis központok. Lehetnek egyébként Európában is, látunk ugye itt a Albánia, illetve a Koszovónak az albánok lakta része, ami szintén megjelent az iszlám. Na most általában akkor félünk valamitől, amikor nem ismerjük azt, ezért engedjék meg, hogy nagyon-nagyon, de tényleg nagyon dióhéjba és nagyon sok fontos dolog mellett elmenve, mégiscsak egy nagyon kis áttekintést hagyadjak az iszlámról, hogy egyáltalán megismerjük és tudjuk, hogy miről van szó. Maga az iszlám szó az azt jelenti, hogy engedelmesség. Az iszlám központjában Allah vagy Isten akaratának való teljes és tökéletes engedelmesség gondolata áll. Ugye ezt mindenki tudja, hogy a müezzin naponta 5-ször imába hív, van, ahol már ugye ez magnóról megy, van, ahol élőbe teszi ezt, és hát gyakorlatilag ez az, amit kiállt, hát az imádkozás jobb, mint az alvás, hát végül is ízlések és pofonok különbözők. Én a magam részében hajnalban jobban szeretek szundikálni. Na most, ugye mindenki tudja, hogy az iszlám az Mohamedhez köthető, és hát azt is, hogy Mohamed prófétát tilos ábrázolni. Nem tudták ezt a perzsák a 16. században. Ez a kép egy perzsa ábrázolása a prófétáról, illetve Gábriel arkangyalról. Ugye Mohamed 570-ben született Mekkában, egy kereskedő családba, tevehajcsárként elkezdett dolgozni, majd 25 évesen feleségül vett egy sokkal idősebb özvegyet, akitől született lánya is. 40 évesen elvonult a hegyekbe meditálni, és 611-ben Gábriel megjelenik neki ott a hegyek között a meditálása közben, és elkezd tanításokat leadni, és a meditációból visszatérve emlékszik az arkangyal minden tanítására. Ugye ezek elsősorban Isten egységéről szóltak, arról, hogy csak egyetlen Isten létezik, és így tovább, és így tovább. És hát ennek hatására visszatér Mekkába, ahol megpróbál tanítani, de a mekkaiak kinevetik és nem fogadják el a tanítását. 11 évig próbálkozik, majd 622-ben Medinába megy tanítani, és ez az muzulmán időszámításnak a kezdete, ez a 622, és szépen egész gyorsan, egész Arábiát irányítás alá vonta, és vallási vezetővé, politikai és katonai vezetővé válik, és a kinyilatkoztatások egészen 632-ig, a haláláig tartanak. Na most azt is tudjuk, hogy az iszlámnak a szent könyve a Korán, ellentétben a Bibliával, amely sok száz év különböző szerzőinek, különböző íróinak a munkássága egybe szerkesztve, ez egyetlen egy szerző, Mohamednek a 22 évnek a terméke, és hát gyakorlatilag ezt az Isten egyedüllőségét, a legfelsőbb voltát, eljövendő végítéletét és a neki engedelmeskedés szükségességét hangsúlyozza. Na most a Korán szándéka ennek az egyetlen alapigazságnak a lefektetése, ezért állandóan ismételgeti önmagát, és ezt az egyszerű igazságot súlykolja, állandóan, visszatérően. Olyan, itt ez a példa, hogy mintha egy festmény kiállításon az összes festmény témája ugyanaz lenne. Na most a muzulmánok hisznek abban, hogy az iszlám a végleges vallás, a tökéletes vallás. Ez Ádám és Ábrahám vallása, a kezdetek őse egyisten hite véglegesített formába. Van egy rész, amivel a keresztények nehezen tudnak megbirkózni, ez pedig az, hogy a hitük szerint a Mohamed előtt proféták sora létezett, akikre mindegyikére nagy tisztelettel kell emlékezni, így többek között Jézusra is, és a kereszténység valamennyi profétájára. Tudják, én felszoktam ezeket az előadásokat tölteni a honlapra, hogyha valakinek kedve van, majd elbogarázza ezt a diagramot, ezt az ábrát. Ez az iszlám proféták családfája, ami kezdődik Ádámtól, Szet, Énok, Noén keresztül, Ábrahámig, és ugye Ábrahámnak két gyereke van, az első szülött Izmael, és a második szülött Izsák. Na most az Izsák vonalon találjuk meg ugye Jákob, majd pedig ezen a vonalon tovább, Dávid, Salamon, Szent János, illetve Jézus, mint az utolsó, és Ábrahám elsőszülött gyereke, Izmael, ha ezt a vonalat követjük, annak a végén találjuk Mohamedet. Nyugodtan, tehát ez lesz otthon érdemes, jó szórakozás ezen, ezt elbogát. Aki úgy gondolja, én nagyon élveztem ezt bogarászni. Lényeg, hogy... Tessék? Igen. Hát én nem tudok arabul olvasni, úgyhogy a Koránból nem. De ezt nyilván valakik összeállították az iszlám közösség, mert ugye Allah áldása is béke legyen velük, tehát ez azért ez a megjegyzés. Mondom, tehát tényleg engedjék meg ezt a nagyon dióhéjasat, tehát hogy most innen való, onnan való, azt nem tudom. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy az iszlámnak, mint vallásnak 5 tartóoszlopát szokták megnevezni, és hát ezek közül az első maga ez a hitvallás. Ugye a hitvallás minden vallásban, kereszténységben is megvan, ezt a magyarban, ez a Hiszek egy Istenbe című hitvallás. Az iszlám hitvallás nincs Istenen kívül, más Isten, és Mohamed az ő prófétája, ennyi. És ezt gyakorlatilag minden héten, pénteken, ez a muzulmánoknak a szabbatja, ezt kinyilvánítják, mégpedig úgy, hogy sorokba rendeződve meghajolnak, és egységesen a földre borulnak a mecsetekbe, betöltve az előtte levő teret is. Hát itt látható ezek a kis pöttyök, ezek ugye mind emberek, illetve a mecsetek előtti tér. Ugye azt valószínűleg tudják, hogy a világ legnagyobb, tehát népességét tekintve legnagyobb iszlám területe az Indonézia. Tehát nem Arábia, vagy tehát ott a legnagyobb a népsűrűség. A második, ezt is ismerik sokan, ez a bizonyos naponta 5-szöri imádkozás hajnalban, reggel, délben, délután és lefekvés előtt, azt hiszem. Ez itt a tulajdonképpen a forgatókönyv, hogyan néz ki egy ilyen imádkozás, ennek is nagyon kötött forgatókönyve van. Ez megint, ha valakit érdekel, akkor letölti, és akkor elolvasgatja. A harmadik tartóoszlop az alamizsna adás. Na, ez egy nagyon érdekes, és nem is unszimpatikus. Az alapvető kötelesség egy viszonylag kicsiny, de változó méretű százalékot az embernek átadni a vagyonából a muzulmán közösségen belül szükséget szenvedőknek. Ez kiterjeszti az emberben a rokoni érzést általánosságban, a segítőkéz nyújtását és a baráti mosolyt. Hát ez lehet, hogy akár meghonosítani se ártana. A negyedik tartóoszlop a Ramadán böjtje, ezt is legalábbis hallott róla mindenki. Ugye ez egy holt hónap a muzulmán naptárban, ami mozog az év során, tehát egyik évben ekkor van, másik évben akkor van, napkelte és napnyugta szerint között, hát itt ez tehát itt ez a kis ikon, hogy mit tilos a napkelte és napnyugta között tenni. Őszintén szólva erre nem jöttem rá, hogy ez mi. Micsoda? Ez? Na mindegy, szóval ezt is tilos. Persze. Ennek is nagyon, tehát tulajdonképpen ennek is van egy kötött szokásrendje, hogy este a napnyugta után a családok összegyűlnek, és Ramadán idején külön edényből ben készítik a vacsorát, külön étkészlettel fogyasztják el. Tehát kultúra megismerési szempontból érdekes lehet ezeket is elolvasgatni. Hát ugye, amikor pont nyárra esik ez a Ramadán, akkor mondjuk úgy, hogy ráfűztek, és hogyha esetleg valaki a sarkör környékén van, amikor abba a hónapba egyáltalán nem megy le a nap, akkor aztán végképp ráfűzött. De minden esetre ezt, ha csak lehet, betartják a Ramadánt. És hát ugye az ötödik tartóoszlop ez a mekkai zarándoklat. Ennek tényleg egyszerűen az idő nem engedi, hogy ezt végig beszéljük, vagy végig elmondjam a forgatókönyvét. Na, ennél sokkal részletesebb, és hát ugye ezt szoktuk látni, most az idén is óriási botrány volt, állítólag most már 2000 fölött van a halottaknak a száma. Hihetetlen tömegek összezsúfolódva, és egyszerűen összetapossák egymást mindenki, tehát ember milliók akarnak egyszerre felfutni, meg lefutni a hegyre, ott a sátorvárosban, és ugye ott az Arafát hegyén eláldogálni, szóval embermilliók, hihetetlen logisztikai feladat lehet azt egyáltalán megszervezni. Minden esetre a muzulmánok számára általános cél, hogy az életbe egyszer megcsinálni ezt a mekkai zarándoklatot, és hát azt nagyon, nagyon nagy tisztelet övezi azt az embert, aki Mekkába már elzarándokolt és túl van rajta. Most tehát ez az iszlám vallásnak az öt tartó oszlopa, viszont van egy hatodik is, ami talán a legjobban zavarja és a legtöbb félelemmel tölti el az embereket, ez pedig a dzsihád. Ugye ezt szó szerint ez egy szent háború, ami az iszlám védelmezésére szolgál, és megengedi ennek társadalmi megvalósítását, bár nem erőszakolja az egyén áttérítését, ami tilos a Korán szerint. Na most, ez egy érdekes megjegyzés, hogy nem kötelezettség, és sok muzulmán, de persze nem mindenki, a legmélyebb szinten úgy értelmezi, mint a spirituális küzdelem allegóriáját az ellenségek ellen önmagunkon belül. És amikor ezen gondolkodtam, belém beugrott egy kép, a kereszténységben a megváltás. Hogy számomra, és ez nem akkor ne tekintsek a teozófiai társulat álláspontjának, számomra a megváltással analógia a dzsihád abból a szempontból, hangsúlyozom, abból a szempontból, hogy a megváltást is a legtöbb keresztény úgy képzeli el, hogy Jézus meghalt értünk a keresztfán, és akkor most akkor meg vagyunk váltva, meg vannak bocsájtva a bűneink, hogyha a halálos ágyon meggyónjuk, akármennyi disznóságot csináltunk, feloldozza a pap, és irány egyenesen a mennyország. Tehát a piszkos munkát valaki elvégezte helyettünk, elnézést a profán megfogalmazásért, és ez pedig Jézus. És innentől kezdve hurrá, hát idejünként bűnözünk egy kicsit, majd meggyónjuk, de minden rendben van. Tehát kifelé kiteszi a felelősséget, ahelyett, hogy megértené, hogy ez a krisztusi megváltás, ez egy bennünk levő folyamat, egy példamutatás, hogy milyen utat kell járni, hogy a felsőjén az ego, amit hívnak időnként krisztusiénnek is, az hogyan tud előtérbe kerülni és átvenni tulajdonképpen az ember fölött a hatalmat. Na, ebből a szempontból a dzsihád is az iszlám ellenségeivel, vagy az iszlám védelmezésére, ami ugye nem más, mint vegyük észre, hogy az egy Allah, tehát mi nevezzük Allahnak, az egy Istennel való egység, annak a védelmezése, na annak a védelmezése Isten igazából belül a sokkal fontosabb az üdvösség elnyeréséhez. Tehát ezt nagyon kevesen értik meg, ettől még a dzsihádisták ölni fognak, meg robbantgatni fognak, de minden esetre számomra ezt is jelenti a dzsihád. Na most vessünk egy pillantást erre a kritikus kérdésre, hogy kik azok a szuniták, meg kik azok a síták. Ugye a szunita, ez jól kitaposott utat jelent, és az iszlám közösségek többségének hagyományos törvényi és társadalmi gyakorlatában kialakult közös megegyezésre utal. A világ muzulmánjainak mintegy 85%-a szunita, Ők biztosítják a jelentős hitbeli és vallásgyakorlati egységet bármilyen központi szervezet nélkül. Nagyon érdekes, nincs központi szervezet. Tehát nincs római pápa, nincs dalai láma, nincs egyszemélyi vallási vezető, a szunitáknál a szunita vallásban tulajdonképpen nincsenek ilyen egyszemélyi vezetés. És az alapvető hatalom a Korán útmutatásai alapuló muzulmán törvény, amit nem egyetlen személy értelmezése, hanem képzett jogtudósok egyetértése, akik döntéseiket a hagyomány és az analógia alapján határozzák meg. Még egyszer, ha visszaemlékeznek a térképre, ez a sötét zöld, az Észak-Afrikától kezdve, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Afganisztán, stb. Ezek mind-mind, Indonézia, ezek mind-mind alapjába véve szunita országok, és hát a puskaporos hordó ott van, ahol a két irányzat találkozik. Mert hogy kik is azok a síták? A síták abban hisznek, hogy Mohamed után imámok, akiket isteni kiválasztást tett az iszlám irányadó tanítóivá, öröklődő egymás utániságának kellett a híveket vezetniük. Az első ilyen imám Ali volt, Mohamed unak a testvére, utána Ali legidősebb fia Hassan, majd Ali második fia Hussein. Még 9 másik imám folytatta a sort, egészen a 12-ig, aki 869-ben született. Az utolsó kivételével valamennyi titokzatos módon halt meg. A 12. imámról azt mondják, hogy még mindig él, csak láthatatlan. Amikor eljön az idő, újra megjelenik, hogy elhozza a végítéletet a földre. Na most a síta vallásgyakorlat Husseinre, ugye, Ali második fiára, a harmadik imámra helyezi a hangsúlyt. Szerintük ő volt mindközött a legértelmesebb és érdemesebb és legtragikusabb. 683-ban Husseint és társait Yazid kalifa erői megölték egy nagy csatában Kerbalánál. Ugye ez most is létezik, ez a Kerbala nagyon gyakran a hírekben megjelenik, jelenlegi Irak déli részén. A síták a fiatal hős halálát olyan eseményé tették, ami örökös megtorlást követel a buzgó gyászolóktól. Tehát amikor kicsit értetlenül nézi az ember, hogy mi van, hogy muzulmánok robbantottak muzulmán mecsetnél, mi van? Mi ennek az értelme? Hol az egyik aprítja, már bocsánat, a másikot, hol a másik az egyiket, mert ez az örökös megtorlás hiába telt el közel 1500 vagy 1400 év az esemény óta, örökös megtorlást követel, és ezért van az, hogy a szunita dzsihádistáknak halálos ellenségeik a síta irániak és Irak és tehát Irak egy jelentős része is síta, valamint Szíria, ahol ugye most a polgárháború zajlik, valamint Libanon. A libanoni Hezbollah szintén szokták hallani ezt a kifejezést. Ez is egy síta szervezet, és szintén a múlt héten meg is jelent az Assad oldalán, tehát hogy felvenni a harcot a szuniták ellen egy ilyen 1300-1400 éves esemény kapcsán. No, ennyit a tényleg dióhéjba az iszlámról, és nézzük meg még azt, hogy a világvallások Tehát lépjünk ki egy kicsit az iszlámból, és általánosítsuk, és akkor vegyük bele a kereszténységet is, vagy akár a többit is. Tehát a világvallások életében 5 szint különböztethető meg. Ugye az első, és tényleg akár gondolhatnak innentől kezdve az önök által feltelten sokkal jobban ismert kereszténységre is. Ez az apostoli rész, amelyben a Szentírás megszövegezése és a szervezet kialakítási feladatokat végzik, tehát ha úgy tetszik, a vallás alapítónak a tevékenysége és a tanításainak a rögzítése, ez az iszlámba a Mohamed kora és tanításai, ugye buddhizmusban Buddha élete és tanításai, és így tovább. A következő a birodalom és a bölcselet, ugye, amikor a vallás csatlakozik egy nagyobb birodalomhoz, és így biztosítva magának a legmagasabb státuszt, tehát üldözött vagy marginális vallásból egyszerre csak államvallássá válik, hivatalos vallássá. Ugye ez megtörtént a kereszténységnél, megtörtént az iszlámnál, megtörtént a buddhizmusnál, mindegyiknél. Na most utána jön egy áhítatos időszak, a legtöbb vallásban megjelenik, amikor az istenek, a szentek, bódhiszatvák és hasonló felé irányuló áhítat széleskörű és színes változatossága jellemzi a hitet. Ugye középkor, gondoljanak a középkori kereszténységre, ahol szentek hátán, és hát minden esetre ez az áhítatos időszak jól nyomon követhető. Majd pedig bekövetkezik egy reformáció, mint például a kereszténységben a protestáns reformáció, amikor a hangsúly megváltozik, és lejátszódik egy radikális egyszerűsítés és törvényesnek tartott visszatérés a szentírási forrásokhoz. Ugye, amikor kidobták az összes szentet, a szentek tiszteletét, tulajdonképpen a Mária tiszteletet, stb., és ott maradt az a bizonyos puritán református vallás. Na most a vallás sokhoz sokkal jobban értők szerint az iszlám jelen pillanatban ebben a fázisban van, és itt ne egy pár évekre tessenek gondolni, hiszen ezek sok évtizedes vagy akár évszázados folyamatok. Gyakorlatilag ezt láttuk annak idején, amikor az iráni forradalom idején, ugye, amikor a sahot kirúgták, és visszatért az ajatollahok uralma, letisztulva, ezt látjuk, amikor a sariát követelik, tehát visszatérés egy egyszerű és úgymond dogmatikus iszlámhoz. És a utolsó, az ötödik fázis a népi vallás, amikor a hit visszatér egy populista alaphoz, elveszítve ezzel az élő kapcsolatát a közösség legfőbb intellektuális, politikai és kulturális intézményrendszerével. Ez a kereszténységnek a jelenlegi állapota. Tehát amikor megyünk az aluljáróba, és hát egyébként szimpatikus emberek, de akik a Bibliát előre és visszafelé fújják, csak éppen elveszítették minden kapcsolatokat annak a mélyebb tanításaival, ezotériájával, és hát ugye ezek a rengeteg szekta megjelenik, csak Magyarországon elég, hogyha bár most ugye ezek az egyházaknak a lenyesegetése után annyira nem maradt azért, de egy pár évvel ezelőtt meg nem lehetett mondani, hogy hány egyház létezett. Ez gyakorlatilag ez a bizonyos népi vallás fázis a különböző karizmatikus egyházaknak, amelyek a legfőbb vezetővel, és ha úgy tetszik, az energiaforrással elveszítették a kapcsolatot. Na most, van itt egy érdekes dolog, ez pedig a különböző életgörbék. Valójában itt most arról van szó, hogy én ebben az előadásban elmondok sok részletet, mint puzzle darabkát, és gyakorlatilag ezeknek a puzzle darabkáknak az összerakása az, ami egy ilyen nagyon komoly társadalmi jelenségre, társadalmi változásra magyarázatot ad. Nem lehet kimondani egyetlen egy okot, hogy ez, nahogy ez, és semmi más. Tudjuk, hogy mindennek kezdve egy ipari terméktől minden egy ilyen életgörbével jellemezhető. Ez egyébként az emberre is jellemző, megszületik, növekedik, elér a csúcsra, az érettség szintjére, majd pedig elkezd hanyatlani, csökkenni. Ugyanez igaz a népekre is, mondanám, hogy nemzetekre, de ugye a nemzet az csak egy 19. század óta létező kategória, tehát a történelemben a régi nagy birodalmaknál, mindegyiknél azt látjuk, hogy ha nem is mindegyiknél, de a legtöbb az eltűnt a süllyesztőbe. Miért? Mert minden egy ilyen életgörbét követ, ami keletkezik, az meg is szűnik, ez egy alapteozófiai is tanítás, és hát egy ilyen szakaszon megy végig. Na most a jelenleg a Földön is sok-sok nép él, amelyek a saját életgörbéjük más-más szakaszán tartanak. Ez egy olyan dolog, amin nem különösebben lehet változtatni. Nagyon érdekes, hogy vajon melyek azok a népek, amelyek a felfejlődés szakaszán vannak. Erre egy rendkívül jó visszajelzést jelent azon a népen vagy társadalmon belül mondjuk a homoszexualitásnak a megítélése. Ugyanis akkor, amikor egy nép fejlődik, terjeszkedni akar, hódítani akar, katonákra van szüksége, telepesekre van szüksége, tűzzel-vassal írtja a homoszexualitást, mert gyerekkel, abból pedig ugye nem születik. Akár halálos ítélettel is. Csak gondoljunk bele, hogy hát 1-200 évvel ezelőtt akár nálunk is, vagy Európában is hogyan ítélték meg. Aztán elkövetkezik az érettség szakasza. Ja, ebből a szempontból érdemes megnézni, hogy a Földön melyek azok a népek, akik így ítélik meg például a homoszexualitást. Hát ugye egyrészt az iszlám. Vagy hol nem lehet mondjuk Európába melegfelvonulást tartani? Hát Oroszországba, Belgrádba, tehát Szerbia, mert szétverik. Ezek nem fogalmazódnak meg egy népbe, hogy én most az életgörbén itt tartom. Ez egyszerűen benne van a népbe. Tehát melyek azok a népek, akik terjeszkedni akarnak ezzel a felfutónak érzik magukat. Na most megváltozik a helyzet, amikor eléri az érettséget. Ebben az esetben a nép megáll a terjeszkedésbe, a hódításba, és elkezdi megvédeni saját magát. Elkezd bezárkózni. Ugye ezt láttuk a római birodalomban, a görögöknél, amikor is a hódítóból egyszerre csak célponttá válik. Mert sokkal jobban élnek az adott kor színvonalán, mint mások, és a külső népek megpróbálnak bejutni, támadás célpontjaivá válnak, egyre inkább az élvezetek kezd átalakulni egy ilyen hedonista társadalommá az egész, és hát előbb-utóbb egy feltörekvő nép, itt aztán akár minden, tehát mindenfajta védekezés ellenére előbb-utóbb lerohanja és elárasztja. Tehát gyakorlatilag ez a, de még egyszer, tehát az egyén is egy ilyet ír le, és egy nép esetében is nyomon lehet ezt követni. Na most nem törvényszerű azonban a teljes megszűnés, megsemmisülés, hiszen azért kellett korrigálni magam, hogy például, hogyha kínai társadalomra gondol, vagy Kínára, vagy Indiára gondolok, az ugye sok ezer éves kultúrák, és még mindig létezik, ugyanis itt ahogy elindul a hanyatlás, itt vannak választási lehetőségek, a megújhodás, vagy további stagnálás, és a gyors hanyatlás. Most, hogyha magyar történelemre gondolunk, akkor mik voltak ezek a megújulási pontok? Hát például a tatárjárás után, amikor egyszer csak betelepítettek sok tízezer kunt és jászt, és egyszerre csak egy ismét fölfelé menő ágra került a nép, de akkor az már egy más összetételű nép volt. Majd a török dúlás után, amikor kiszorították az oszmán birodalmat, akkor szintén százezers nagyságrendben a szlovákok, a németek betelepítése, és akkor ismét egy más néppé vált. Tehát nyomon követhetők ezek a különböző, hát hogy aztán ezt melyik időpontban konkrétan kihozta a döntést, minden esetre mondjuk úgy, hogy a felelős vezetőknek a döntései. Minden esetre én ezt most nem fogom sugallni, hogy így vagy úgy, helyezzék el ezen az életgörbén a jelenlegi Európát, Magyarországot, az iszlám világot, az arabokat, és ebből elég sok minden levezethető, megérthető. Na most nézzük meg a fejlődés törvényét. Ez egy, hát tulajdonképpen egy kedvenc példám, nagyon biztos sokan ismerik is, hogy abban az esetben, hogyha nem lenne légellenállás, ugye a madarak nem tudnának repülni. Ha nem lenne súrlódás a talaj és a cipőnk között, akkor nem tudnánk járni. De mert van légellenállás, ezért minden tavasszal és ősszel madarak milliói zuhannak bele a tengerbe, mert elfáradtak a ragadozó halak nagy örömére. És mert van elsúrlódás, ezért ha megyünk, akkor elfáradunk előbb-utóbb. Na most, tehát ahhoz, hogy fejlődés legyen, ahhoz kell valami ellenállás, aminek neki lehet feszülni. Az iskolába tulajdonképpen minden órán attól fejlődnek a gyerekek, ha új tananyagot kapnak, ha új feladatot kapnak, ha állandó, szóval nem, tehát nem ugyanazt a szorzótáblát ismételgetik éveken keresztül, akkor sehova se jutnának előre. Ezt szokták, ezt amerikai, akkor már szinte közmondás szinten használják, hogy man cannot operate in the vacuum, tehát hogy az ember nem tud a vákumban működni, ismerjük azt a képet, amikor az űrállomáson tehetetlenül lebegnek az űrhajósok, és csak úgy tudnak bármerre is elmozdulni, hogyha ellökik magukat a faltól valamitől, tehát ellenállás nélkül sehova se tud mozdulni. Tehát a fejlődésnek a minimum szükséglete az, hogy legyen ellenállás, és olyan feladat legyen, ami eddig nem volt. Mert az ismételgetés egy ideig jó, de sehova nem vezet. Na most. Ugye ezt is ismerik sokan, ezt az Adrián egy régi előadásából loptam ezt az ábrát, sokan ismerik ezt a hasonlatot. A karma és a dharma törvényéről úgy szoktuk mondani, hogy az életünk szekerét vagy kocsiját két erő irányítja. A dharma vagy az életfeladat törvénye az, ami húzza előre, és a karma vagy az okokozat törvénye vagy a kiegyenlítődés törvénye pedig hátulról tolja. Elmúlt éveink, életeink eseményei, gondolatai jelentik a karmát, illetve azok a feladatok, amelyeket el kell végeznünk, azok pedig a dharmát. És ebből a szempontból nézzük meg egy kicsit még mindig ezt a témát. Blavatskynénak van egy nagyszerű könyve a Kulcs a teozófiához, amelyben elmagyarázza a teozófia legfőbb tudnivalóit. Ő a következőt mondja a karmáról, ugye még egyszer, tehát a karma az okokozat törvénye. Minden, ami történik, annak oka van, nincsenek véletlenek, és ez a törvény a kiegyenlítésre, a kiegyenlítődésre törekszik, és azért annak érdekében tevékenykedik. Tehát azt mondja, hogy csak abban lehetünk biztosak, hogy jelenlegi életünk és környezetünk előző életeink cselekedeteinek és gondolatainak következménye. De mi, akik nem vagyunk sem látók, sem beavatottak, semmit sem tudhatunk a karma működésének részleteiről. Ezen azt kell érteni, hogy nem véletlen, ami történik velünk, de hogy pontosan ez minek a következménye, és egy ilyen következmény az időbe pontosan mikor jön elő, ezt egyszerűen szinte lehetetlen megmondani. Tehát, hogyha én most csinálnék valami nagy disznóságot, nem tudjuk megmondani, hogy annak holnap iszom meg a levét, vagy 10 év múlva, vagy 3 élet múlva, és konkrétan milyen szituációba. Azt tudhatjuk, hogy nem véletlen, megszolgáltuk, mi szolgáltuk meg, nem büntetés és nem jutalom, hanem mi vagyunk az oka, de hogy konkrétan mi volt a kiváltó ok, amíg nem vagyunk beavatottak vagy látók, addig erre nem tudunk válaszolni. Van viszont a karmához kapcsolódóan egy nagyon fontos dolog, amit úgy szeretünk elmenni mellette, még a kifejezetten a karmáról szóló előadásokon is, és ez pedig az, amit úgy neveznek, hogy csoportkarma, ugyanis ez még bonyolultabb. Tehát nem csak az egyénnek van karmája, hanem csoport, tehát egy csoportoknak, és egy családnak, egy közösségnek, egy teozófiai társulatnak, egy pártnak, akárminek, egy országnak, egy emberfajnak is megvan a csoport karmája, és amikor valaki megszületik oda, ahova, mondjuk egy családba, akkor automatikusan részesévé válik annak a csoport karmának is, tehát ami éri, az részben az egyéni karmájának a következménye, részben pedig annak az adott csoportnak. És ugye hát nagyon sok csoporthoz tartozunk. Na, hogy néz ez ki? Anni Besant a következőt mondja a csoportkarmáról, és ezt nagyon érdemes, hát megint csak egy kicsit végig gondolni. Szóval, amikor az emberek nagyszámú, rosszindulatú, romboló természetű gondolatformát hoznak létre, és amikor ezek nagy tömegekbe gyűlnek össze az asztrális síkon, energiájuk lecsapódhat, és le is csapódik az anyagi síkon, háborúkat, forradalmakat, társadalmi zabargásokat, és mindenféle felfordulást felszítva, ami csoportkarmaként hull vissza felidézőire, és széles rombolást okoz. Így hát az ember csoportosan is ura saját sorsának, és teremtő tevékenységével formálja saját világát. Szóval nem csak az, hogy mi egyedül hogy reagálunk, hanem az a csoport is, aminek részese vagyunk. És hát itt is fellelhető legalább olyan szintű egyéni felelősség, hogy ezt a, hogy próbáljuk-e azokat a csoportokat, amelyeknek tagjai részesei vagyunk, a jó irányba vinni, terelgetni, vagy passzívan ülünk. Hát ezt igencsak érdemes végig gondolni. És akkor nézzünk még egy különleges tényezőt a karma világából. Be kell valljam önöknek, hogy egy kicsit eltátottam a számot, amikor ezt olvastam, mert őszintén szólva korábban nem is gondoltam rá, de nagyon igaz. Ugye többen tudják, hogy a titkos tanítás 6. kötetén dolgozom, és hát ebbe találtam. Blavatskyné azt írja, hogy a karmikus törvény vagy a sors által vezetett alfajok öntudatlanul megismétlik megfelelő szülőfajaik első lépését. Hát persze, ez az analógia törvénye, hogy nem csak az egyén, amikor egy magzat végigfut és megismétli a fizikai test törzsfejlődésének a fázisait. Ez igaz magasabb szinten is, emberi csoportokra, alfajokra, családfajokra és nemzetségfajokra. És mivel a viszonylag világos bőrű brámanák, amikor előzönlötték Indiát és annak sötétbőrű dravidáit, tudjuk, hogy az ötödik faj, az árja faj ötödik alfajába tartozik a jelenlegi vezető kultúra, vagy ha úgy tetszik, az európai ember, a fehér ember. És hát ez az ötödik faj, ez a bizonyos árja faj, annak az első megjelenése a történelemben, ezek a bizonyos brámanák voltak, akik egyszer csak a semmiből megjelentek, és lezúdultak a Himalájából, és elfoglalták Indiát. Ugye ekkor alakult ki az a nagyon-nagyon konzervatív és erős kasztrendszer, hogy ne keveredjenek. Azóta minden kialakuló új alfaj, csoportfaj, nemzetségfaj, stb. Ugyanezt a módot követi, hogy egyszer csak meg ott van és elözönli azt a területet, amit neki kijelöltek. Gondolják meg, például mi hogy kerültünk ide, és magyarok Kárpát-medence, egyszerre csak itt voltunk és elözönlöttük. Hogy alakult ki a Nyugat-Európa, egyszerre csak ott voltak az észak-germán törzsek és elözönlötték. Ez jelen pillanatban a egy-egy, még egyszer, tehát egy-egy alfaj, vagy annál kisebb egység, de felismerhető nemzetségfaj, vagy családfaj megjelenése, hogy ott van, és egyszerre csak elözönöl, így kell mondani, és azonnal elkezd keveredni. Ugye ez a kép is ezt a bizonyos brámana előzönlést mutatja. Ugye ezt az ábrát, ezt nagyon sokan ismerik, hiszen rendszeresen visszatér az előadásainkon, hogy a karma törvénye elmúlt életeknek a különböző dolgai hogyan jelentkeznek a jelen életbe. Természetesen ez igaz úgy is, hogy a jelen életnek a különböző dolgai hogyan fognak jelentkezni a következő életbe. És még egyszer, én már nem csak az egyéni karmáról beszélünk, hanem a csoport karmáról, az ország, adott esetben az ország karmájáról, vagy az európai emberek karmájáról. Hát, hogy most milyen cselekedeteket hajtunk végre, vagy hajtanak végre. Hát ez majd a következő életekbe, következő generációkba meg lesz az eredménye. Én itt nem akarok megítélni semmit, mindenki maga eldönti, hogy a saját életére mindenképpen, de a csoport, a társadalom, az ország, az ötödik alfa életére, és ez ugyanígy igaz. Na, szeretnék néhány, csak nagyon röviden, de még jók vagyunk, csak már kezd nagyon meleg lenni, néhány példát mutatni erre a bizonyos fehér ember csoportkarmájára. Hát, például a keresztes háborúk idején, ugye nem fogok ezeket a szlájdokat mind felolvasni, akit érdekel, majd letölti és elolvasgatja. A lényeg az, hogy ugye 1076-ban a szeldzsuk törökök elfoglalták Jeruzsálemet, és hát innentől kezdődött aztán a keresztes háborúknak a kora. Ezt mindig a pápa hirdette meg, teljes bűnbocsánatot hirdetve. Na most képzeljék el, hogy milyen ennek hatására milyen klassz hadseregek álltak össze, az összes rabló, gyilkos, akárkicsoda, teljes bűnbocsánat kedvéért. A lényeg, hogy ezeknek a során, hát ugye a harmadik keresztes háború talán az, ami a leghíresebb, ezt dolgozták fel talán a legtöbben a Rőtszakálló Frigyes Fülöp Ágost, illetve Oroszlán Szívű Richárdnak a kalandjait a Szaladin szultánnal. Lényeg, hogy ezekben a keresztes háborúkban mind sok százezer, időnként millió számra ember halt meg. Nagyon gyakran azok, tehát szegény Könyves Kálmán királyunk más se csinált, mint a keresztes seregek ellen vonult. Mert hát ugye akkor még nem busszal szállították, meg repülővel szállították a keresztes seregeket Európából, hanem mentek. Hihetetlen, ahol valahol zsidó családot vagy családokat láttak, azt azonnal felkonszolták, hát a keresztvédelmébe, tehát itt Európán belül a falvakat ugye kirabolták, felégették, stb. Könyves Kálmán kétszer is tönkreverte a keresztes hadsereget, tehát el se jutottak odáig. Lényeg a lényeg, hogy amikor eljutottak, akkor is kegyetlen népirtásokat csináltak az arabok között. Illetve ugye aztán a negyedik keresztes háború, ami Egyiptom volt a cél, de el se jutottak odáig, mert a Konstantinápolyba vitte őket, vitték őket a velenceiek, és hát ha már ott voltak, akkor kirabolták Konstantinápolyt, ez volt a kelet-római császárság, vagyis a bizánci császárságnak a vége, és hát megalapították a közel 60 évig létező latin császárságot. Majd ugye a törökök ellen, vagy Dél-Franciaországban az eretnekek ellen, Spanyolországban mórok ellen, husziták és más eretnekek ellen is vezettek ilyen keresztes háborúkat. Lényeg, hogy egyfolytában összecsapott a keresztény a keresztényel, illetve a keresztény a muzulmánnal. Aztán egy másik ilyen érdekes dolog a csoport karmára. Nézzük Közép- és Dél-Amerikát. Hát ugye a spanyol hódítások, ugye a karibi térség, ott úgy hívták a benszülött indiánokat, hogy tainók. Pár év alatt a 8 milliós tainó népességből 1531-re 3000 fő maradt. Főleg betegségek és hát a rabszolgaság pusztította el őket. Ugye itt Hernán Cortést látjuk, az Azték Birodalomban ugye különböző betegségek, milliók haltak meg, nemzedékek tűntek el, és a spanyol hódítást követő 50 évben az eredeti közép-mexikói lakosság 88%-a pusztult el, és hát körülbelül legfeljebb 200 ezeren élték túl az egészet, illetve hát Francesco vagy Francisco Pizarro ugye Dél-Amerikában, ahol szintén hihetetlen nagy népirtások voltak, a spanyolokat tényleg embermilliók szenvedték meg. Ez is a fehér ember karmájához tartozik. Mint ahogy a világ egy világtörténelem legnagyobb tömeges népírtása is. Ugye az Észak-Amerika 100 millió indián halála az amerikai holokausztban. Ugye erről az amerikai történelem megpróbálja úgy eltusolni, mint ahogy egyéb holokausztot is megpróbálnak mások eltusolni. Az első amerikai kormány költségvetésének 80%-át a meglévő indián települések támadására költötte, hogy elvegyék a fejlett farmjaikat. Amerika teljes lakosságának a 95%-át pusztították el akkor. A telepesek városról városra jártak, és szándékosan ölték meg az összes férfit, nőt és gyereket. George Washingtonnak a véleménye, ugye, hogy az indián országot el kell pusztítani. Thomas Jefferson az indiánok teljes kiirtását tűzte ki célul, és a Nobel békedíjas Theodore Roosevelt kedvezőnek nevezte a benszülött fajnak a kiirtását. És hát természetesen ne feledkezzünk meg egy európai holokausztról, a zsidó holokausztról, ami sokak szerint, vagy többek szerint, hogy nem is volt feltétlen, ezek photoshopolt képek, meg a sok tízezer más. Magyarországon körülbelül 600 ezer áldozata volt, és összesen körülbelül 6 millió zsidóé. Na most ezek mind, persze hát ugye ki lehet állni és bocsánatot kérni az indiánoktól, mintha, de hát azért a karma, a kiegyenlítődés törvénye az azért nem úgy működik, hogy ja, bocsánat, és akkor meg van bocsátva. Szóval van viszont egy nagyon fontos figyelmeztetés, szintén a titkos tanítás 6. kötetéből, hogy pontatlanság azt állítani, hogy egy alsóbbrendű faj kihalása mindig a telepesek által elkövetett kegyetlenkedésnek és erőszakosságnak köszönhető. Azok, akik felismerik, hogy minden gyökérfaj 7 alfaj skáláján fut keresztül, amik 7-7 leágazással stb. Rendelkeznek, megértik a miértet. A testet öltő ének árapályhulláma tovább sodorja őket, hogy a tapasztalatokat fejlettebb és kevésbé elaggott fajtákban arassák le, kihalásuk pedig ennek következtében karmikus szükségszerűség. Vagyis természetesen azok, akiket mint fizikai lényeket kiirtotta a fehér ember, azok visszajönnek és visszajöttek egy nem elaggott, egy fiatal, feltörekvő fajtába, emlékeznek az életgörbére, a fiatal, feltörekvő fajtákra, és kiegyenlítik a karmát. Ez is egy darabka ahhoz a puzzlehoz, amit rakosgatunk össze. És még egy területet akarok nagyon gyorsan végigfutni, még vagy két vagy három dián van ezzel együtt, és ez pedig a dharma. Emlékeznek rá, ez az élet feladat törvénye, ezek a lovak, amik húzzák a kocsinkat. Ugye, tehát a teozófiai definíció szerint az ember belső természete egy adott fejlettségi fokon, és a további kibontakozása következő lépésének a törvénye, és ez a kibontakozás a tovább fejlődés következő szintjére visz át, ezt szoktuk az élet feladat törvényének nevezni. Na most beszélhetünk életfeladatról egy életszakaszra, egy egész életre, és életeken átívelően. Természetes az egyén szintjén más az életfeladata, mondjuk egy tizenévesnek, más egy 30-40 évesnek, és más egy 60 évesnek. Nyilván tehát egy-egy életen belül is különböző szakaszok, feladatok vannak, és hát igazából ezt úgy próbálja mindenki megfejteni, hogy vajon én miért vagyok itt, mi az én feladatom. Hát, hogy az egész életre mi volt, az valószínűleg csak a ha egyáltalán kiderül, csak a legvégén, amikor már visszatekint az ember, akkor talál rá. Na most, gyakorlatilag a továbblépésnek a feltétele az az, hogy az adott feladat, az élet feladatnak a sikeres teljesítése. Ez olyan, mint egy vizsga. Mondjuk, mint az egyetemen. Ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, a következő szemeszterre le kell vizsgáznom, be kell fejeznem az előző fél évnek a tárgyait. Ha nem sikerül teljesíteni, a feladat megismétlődik, ugye? Tehát akkor esetleg, ha még van lehetőség, lehet menni pótvizsgázni, ha még van lehetőség, akkor még tovább pótvizsgázni, ha nem, ha elfogytak a lehetőségek, akkor vége, és akkor esetleg majd egy következő életbe. De más keretek között, és de felismerhetően ugyanaz a feladat, tehát mondjuk egy más tesztet kap a vizsgán, mint az előzőn, ami megbukott, de felismerhetően ugyanarról a tárgyról szól. Sikeres teljesítés esetén új feladat jön, lásd egy új tanév, és azt mondja, hogy a színpad átrendeződik. Hát ez az egyén életében nagyon gyakran, nem nagyon gyakran, de azért megtörténik, hogy valamit lezárt, és akkor jön egy új feladat, és felborul minden, esetleg új munkahelyre kerül, átrendeződik a színpad új emberek közé, esetleg új családi kapcsolatai alakulnak ki, régi felbomlik, esetleg új helyre költözik, tehát a szomszédsága átalakul, és így tovább. De ezek a jelentős változások, amikor a színpad átalakul, akkor az arra utalnak, hogy egy új feladat, ami magába hordozza a továbbfejlődés következő szintjére való fellépést, az következik. Na most, igen, és nem mint ahogy a karmához hasonlóan beszéltünk csoportkarmáról, ugyanúgy beszélhetünk csoportdarmáról, tehát egy nép darmájáról, egy nép feladatáról, ezen a bizonyos életgörbén belül, ahol szintén más feladata van a feltörekvő népnek, az érett, tehát a csúcson levő népnek, a lefelé menő népnek, és mondjuk itt adott esetben beszéljünk a Magyarországról, a jellegi Magyarországról, a továbbfejlődéshez új vizsgák tehát következnek, amik különböznek az eddigi szituációktól, és amiket vagy megold, vagy nem. A legutolsó dián fogok mutatni egy klasszikus, megismétlődő feladatot, amin megbukott egyszer az ország, és hogy hogyan ismétlődik meg egy feladat. Csak így példaként, hogy például a dharma szinten a teozófiai társulatnak a dharmája, hát ezt szinte mindenki ismeri, hogy a hozzájárulni a világban a spirituális változásokhoz, tehát a testvériség gondolatának a terjesztése, a működés törvényeinek felismerése, a természet rejtett törvényeinek tanulmányozása és alkalmazása, illetve hát az egyéni tagok dharmája, önfejlesztés, önnemesítés, ugye emlékeznek rá, hogy mondtuk, hogy a fejlődés törvénye az ellenállás, a nehézség, aminek neki lehet feszülni. Hát, mostanában nagyon divat az úgynevezett coming out, ugye, amikor valaki kiáll és elmondja, hogy ő nem olyan, mint a többiek, úgyhogy nekem is lehet egy ilyen coming out-om, amikor én csatlakoztam a társulathoz, és végig gondoltam tehát egy kicsit megismerkedtem ezekkel a dolgokkal, akkor én bizony azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én nem kérek további egyéni fejlődést, én szereztem annyi tapasztalatot, nem akarom, hogy újra felboruljon a színpad, nem akarok új nehézségeket, én anélkül is nagyon sok mindenbe tudom a társulatot szolgálni, úgyhogy maradjon meg csak ez a konszolidált dolog, de természetesen ezt nem azért mondom, hogy bárkinek ezt kellene követnie, tehát ha valaki dönthet úgy, hogy igenis, hogy önfejlődni akar, de akkor legyen vele tisztában, hogy ezzel felfogna új nehézségek és új feladatok fognak jönni, és esetleg mondja, hogy de én nem ilyen lovat akartam. Na, szóval ezt csak úgy példaként ide vettem, és mindig arra gondolok, nem tudom, önök részt szoktak-e venni ilyen közös meditációkon, amiket meghirdetnek, vagy imádkozások, hogy az emberiség, vagy embercsoportok, vagy Magyarország felemelkedéséért, és szellemi fejlődéséért, és beavatásáért, és megvilágosodásáért, stb. Hát nézzük meg, hogy milyen az, amikor teljesülnek a dolgok, ugyanis ezek nincsenek csak úgy, ugye, nincs ingyen ebéd. Szóval oké, legyen felemelkedés, legyen megvilágosodás, de ahhoz új feladatok vannak, új környezet van, új akadályok vannak, amiket le kell küzdeni, az nem úgy megy, hogy majd valaki jön és megvált, és elintézi helyettem, hogy majd megvilágosít engem, vagy beavat engem, azért meg kell dolgozni, és hát vigyázz, mire vágysz, mert megkapod. Ez is benne van a jellegi szituációban, amikor egy teljesen új feladat megkapta az országa lehetőséget a tovább lépésre. Annál is inkább, és hagy mutassam meg az utolsó szlájdot, ez erre a bizonyos megismételt feladatra. Pontosan 100 évvel ezelőtt történt valami. Nem 99, nem 101, 100 évvel ezelőtt, hogy mutassa azoknak is, akik esetleg nem kapcsolnak olyan gyorsan, hogy ennek oka van, hogy pontosan 100 éve. 1915-öt írunk, tehát. Első világháború, az orosz hadsereg elkezdi nyomni tehát győzelem után arat a monarchia, az osztrák-magyar monarchia hadserege ellen, és betör Galíciába, és hát tulajdonképpen elpusztítja, és a Galícia lakosainak, akik nagyrészt zsidók egyébként, menekülniük kell, az életüket mentve. És körülbelül 300 ezer menekültről van szó, akik hát a monarchián belül, és hát az osztrákok tehát a jelenlegi Ausztria az, ami a leginkább befogadó, de Magyarországra is jut kvóta szerint körülbelül 25 ezer galíciai menekült. ...1915-ben a magyar parlamentbe interpellál ez a bizonyos Fényes László nevű országgyűlési képviselő, a belügyminisztert, hogy mi történjen ezekkel a galíciai menekültekkel, és hát többek között ezeket mondja, hogy ezeket nem lehet átgyúrni, és nem bírunk ennyit átgyúrni, bocsánatot kérek, a faji százalékra vigyázni kell. A belügyminiszter arról biztosít mindenkit, hogy a kormánya lehető legsürgősebben elkívánja távolítani az országból a menekülteket, és különbséget tesz a humanitárius segítségre szoruló igazi menekültek és a mai kifejezéssel élve megélhetési bevándorlók között. Utóbbiak a miniszter szerint csak azért vannak itt, mert élelmezési szempontból kedvezőbbnek ítélik viszonyainkat, és hogy meg nem engedett üzleteket folytassanak. A rendezetlen státuszú illegális bevándorlók ellen eljárásokat indítottak, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy közveszélyes csavargóknak minősítették azokat, akiknek nem volt lakása vagy igazolt munkahelye. Nem kísértett ilyes? Nem követem, hogy most az irodalomba, például Kosztolányi Dezső, ő magyarnak számít, vagy minek számít, ugye ez mostanában nagyon gyakran változik, de írt egy röplapot Mi 25 ezeren címmel. El tudják olvasni. Mi 25 ezer gácsországi földön futók, árvák és betegek és fáradtak, hozzátok emeljük lankadt szavunkat, magyar parasztok. Úgy rendelkeztek, hogy hazánk helyett, melyet az ellenség dúlt fel, egy ideig hazánk legyen a ti földetek, a ti falutok. Szegényes, szerény vendégségbe megyünk hozzátok. Sárga ujjunkkal motozunk házikótok fakilincsén. Egy italvizet kérünk, meg egy vackot, ahová lehajtsuk fejünket. Vagy még annyit se. Csak azt kérjük, ismerjetek meg bennünket. Lássátok meg arcunkban az ember arcát, szemünkben a testvért. Amikor pedig a falu határán ballagunk, rongyos tarkabatyunkkal, a düllők táján, szóljatok rá a komondorokra, melyek lábikránkba akaszkodnak, és le akarják rólunk húzni a gúnyát, amit még nem egészen téptek le rólunk. Köszönöm szépen, ennyit akartam erről a témáról elmondani.